Az a nagy tökhalom, amit én görgettem össze a Vargazsiga udvarán, már jó fogyóban volt, ették a lovak, és őszi esők is mosták, úgy is pusztult. Az utolsókat, amik véglegesen szétlottyantak, lapáttal takarítottam bele a ganédomba. Bebenéztem sűrűn Zsigához, hogy valami munka adódik, azonnal kéznél legyek. Ínségmunkára mehettem volna árkot ásni a téli vizek elé, vagy szekérutat, gödrit töltögetni, de Zsiga azt mondta, hogy ha a falu nem szégyelli magát, hát ő szégyelli. Ne menjek hát ínségmunkára, hanem nézzek be sűrűn hozzá, s ha van munka, még olyan is, ami maradhatna, csináljam. Egyszer nagy csomó takarmányrépát vásárolt, s a hátulsó udvarba lehányatta. Oda hívott, azt mondta, becsüljem meg, hány mázsa lehet. 75-re becsültem. 3-at tévedtem vele. Na, ha megbecsülted, rakd kazalba, szalmáz le, aztán meg földet rá, mondta. Én hát nekifogtam, s takarós kazalba raktam a répát, leszalmáztam, utána meg hozzáfogtam az elföldeléséhez. Ott nyomkosom az ásót, én szakadtig az udvar földjibe, s egyszer csak kiszól Zsiga, hogy menjek, ott a postás, levelem van nála, vegyem át. A levél rövid volt. A himnuszok megjelentek. Nagy Miklós írta. A finom papírú fehér levelet úgy fogtam sáros meret ujjaimmal, mintha az életem első igaz öröminek fehér madarát fognám. Álltam az udvaron térdig sárosan, s arra gondoltam, milyen jó lenne, ha megmutathatnám ezt a levelet a kereki sógorának, Pince Réten. Annak, aki dühiben régen vízzel öntött meg, mikor előtte először kimondtam, hogy költő leszek. Zsiga egy homályos üvegben bort kerített, kihozta a répa kazalhoz, s ásózás közben megittuk az áldomást. Csak úgy, pohár nélkül, az üveg szájából. Ő is ivott, és ő is ásott. Így ittuk meg jövendő költői sikereimre az áldomást. Jól tudom, most is rohamosan alkonyodott, s az alkonyattal füstös fellegek úsztak át a falu felett, s ritka, kövér esőcseppek suhogtak a kerítésen. Ha a falevél beleesik a vízsodrába, nincs megállás. Mennie kell neki. Sodorja a víz, viszi a tenger fele. Igaz, nem minden falevél ér el a tengerig, de igaz az is, hogy minden falevél hull a víz sodrába. Az, amelyik tengerbe ér, milliók közt egy falevél. Én nem mondom, hogy akkor, tél elején a tengerbe érkeztem el, de elérkeztem Mezőtúrra. A tengerhez még ma is csak lépésről lépésre közeledek. Igaz, ma már nem messze van, mert néha-néha immár hallom a morajlását. A folyó, ami sodor, végtelen hosszú. Úgy hívják, hogy élet. A himnuszok megjelenésének az örömire Nagy Miklós ott Mezőtúron rendezett irodalmi estet. Hogy miért Mezőtúron, és nem Szeghalmon, ma sem tudom. Mezőtúron a gimnázium igazgatója fogadott bennünket nagy parolával és nagy ujjongásai közepette, engem azonnal letegezett. De amikor észrevette, hogy Nagy Miklóssal nem tegeződünk, meghökkent, rögtön elment mellőlem, mintha valami ragályban szenvednék, s azután, hogy úgy mondjam, betartotta a szokásos 3 lépést. És ez mind finoman és észrevétlenül zajlott le. Én csak mosolyogtam. Bizonyosan tagja, ez is az itteni úri kaszinónak, gondoltam. Kocintani akart velem a testvér, de hirtelen eszibe jutott, hogy én csak ser kimérő vagyok, s visszahúzta a poharát. Annyinak vettem az esetet, mint egy moly pillangó árnyéka suhant volna el az arcom előtt a kaszinó könyvtárában. Az irodalmi est megtörtént, az eső csapkodott, s én reggel vésztőn voltam. Makai Lajos nagy nehezen szekérbe fogott, s kimentünk külső szoporba, s hoztunk egy szekér szalmát. A mezőtúri gimnázium igazgatóját azóta se láttam, sőt, azt se tudom, mi a neve, de ha tudnám is, akkor se írhatnám le a nevit, mert olyan messzire tartotta a papírt, hogy a ceruzám nem éri el. A másik eset, ez jóval később történt. Ástam a kertet. Benne a gödröt ontottam be földdel. Piroska kijött. Azt mondta, hogy egy úr, valami tanár és felesége várnak rám, menjek be. Bizony én mezitláb voltam. Felgyűrt nadrágszárban, mert sáros idő volt. Gombold be legalább az ingedet, mondta Piroska. Nem szőrös az én mellyim, hogy szégyeljem. Véltem, és ballagtam befelé. És csak ugyan, egy professzor arcú úr várt oda bent, és a felesége. A szoba tele volt illattal, s én sárosan, mezitlábosan léptem a padozatra. A tanár bocsánatot kért, hogy háborgat, s előre bocsátotta, hogy a látogatása nem nekem szól, hanem a költőnek. A nekem alatt engemet értett a sáros, mezitlábas embert. Lassan sappogni kezdtem kifelé, hogy na hát, társalogjanak akkor ideben a költővel, én megyek vissza pontani a gödör szélit. De rögtön észrevették, hogy a mezitlábos emberrel itt egyazon szemében van a költő is, és azonnal elfogadták a mezitlábost is. Csodálkoztak, s folyton azt kérdezték, ki vagyok én. Mit mondhattam volna ugyan nekik? Talán akkor el se hitték volna, ha elkezdem neki mondani, hogy a fekete bojtár, vagy a nihilista napszámos. Így hát azt mondtam, egy ember vagyok, ki a messzeségből jött, a sárban él, s a tengerbe vágyik. Később már, mikor halál, gyász, árvaság, tél és szomorúság kavargott körülöttem, Varga Zsiga mellett vésztőn csak náluk találtam bíztató szóra, pedig bizony lángtanár zsidó ember volt. Ők mutattak nekem egyszer egy nagy albumot, amelyikben Jézus csak, mint valami forró fejű, keleti zsidó gyerek volt feltüntetve, mint szektárius. De Földi Mihály, szépernő, szomori, szomaházi, bús, fekete, stb. Végig az egész brancs, mint nagy magyar írók szerepeltek. Nem is kellett velük vitába szállnom, nekem legalábbis. Elismerték, hogy kicsit bizony hamis állapot. De azért boldogan őrizték otthon az albumot. Íme egy nép, ki szétszóródva a földön, szinte a világ minden népébe beleette magát, hogy számon tartja fiait. Még azt is talán, ha az nem más, mint egy ügyeskező sakter, ki Párizsban, Londonban vagy Budapesten valamikor zseniálisan metszette a libanyakát. Bezzeg mi nálunk! Ha valamékünket kibont az Isten a gubóból, azonnal 100 gyanú, 1000 lekicsínlés veri arcon, s még a hírét is beletaposnák a földbe, nehogy valahogy emléke maradjon. A jelszó az, ha csak lehet, még a sírját is széttaposni annak, aki múlt, jelen és jövő határait próbálja összemarkolni, hogy letegye a taposó lábak elé útjelzőnek. Így állunk mink, s amúgy ők. Én azt mondtam nekik, mert sokszor beszélgettünk ilyenfajta dolgokról, hogy az olyan embernek, mint én, négy hatalommal kell megütköznie. Hogy én nem számíthatok csak arra a kicsi részre, amelyik levált polgárságból, s ösztöneinek engedve a végtelen időben az örök magyar jövendőbe tekint örök emberi és örök magyar tekintettel. Azután azokra, akik a nagy tengerből, a népből küzdik magukat felfele, s határtalanul szenvedik a múltat, s határtalanul kívánják az új jövendőt, ahol minden más tagozatnak el kell tűnnie, és el is tűnik. A jövendő megeszi mind, mert nagyon felhalmozódott a bűne, szelleme avas, uralkodása önkényes, tettei, cselekedetei önzők, s ezért a történelem megbünteti őket. Milliók és milliók vére, könnye, verejtéke és szenvedése nem maradhat megtorlatlanul. Nincs kibúvó. A magyar nép mindig a lemondás és a türelem népe volt. De egyszer csak vége szakad a türelmének, hisz nem azért teremtette Isten ezt a népet, és a világ népei közül ráeső történelmet nem azért tette ragyogóvá, hogy ínség munkáért piruljon, és szegény konyhán szégyenkezzen, s ugyanakkor a világ fele szomori földi bús, és a többi legyen irodalom nagyja. Egy kicsit dörzsölte is a lelküket az ilyen beszéd, de azért igazat adtak. Lehet úgy gondolták, beszélj, sinkapista, beszélj, úgyis ide temetünk el a hótkőrös mellé, ha így gondolkodol. Ott volt, illetve ott van ma is a temető. Azért megvettek 25 vagy 30 kötetet a himnuszokból, s küldték Pestre, Bukarestbe, a Fekete-tenger partjára, Egyiptomba, s ki tudja még merre. Úgy tudom, még Haifába és Jeruzsálembe is az ő révükön került el. Bizony, lángék csak egy poros, csendbe temetkezett faluba laktak a kőrös táján, mégis hogy kinyúlt a kezük. Érdekes dolog. Láng tudta, hogy napszámra járok, s mégse ajánlotta fel soha, hogy menjek hozzá a fatelepre dolgozni. Inkább elfutkosott Csabára, hogy irodalmi estet készítsen elő. Ő újságolta akkoriban nekem, hogy I. és Gyula is lejön az estre, hisz tulajdonképpen neki rendezték, csak én is szerepeltem volna. Láng újságolta azt is, hogy megkérdezték I. és Gyulától levélben, hajlandó-e velem együtt szerepelni, nem akarták kitenni annak, hogy följöjjön, s ott tudja meg, kivel rakták egy kalap alá. Hallottam aztán, hogy I. és Gyula hajlandó lett volna velem szerepelni, csak azért nem jött le, mert pont azon a napon sürgősen másfelé kellett mennie. Így aztán magam maradtam szereplőnek. Már akkor ösztönösen éreztem, hogy erről a részről én körülbelül mindig magam maradok. S valóban ma már egymás mellett állunk, s most ő is, sőt jobban, mint valaha, Párizs tájait álmodja, és London felé néz. Én meg inkább Biharnak suttogok örökké, s álmaimmal keletre vágyok. Hiába, én a kelő nap világát szeretem, ő meg a 150-es villanyégőjét. Gondolkodásmódban ennyi közöttünk a különbség. Doboj pusztán már nem volt őssupa, hanem egy öreg kőistáló. meg vályokból cselédházak sűrűn tele pitarajtókkal, keskeny ablakokkal, mint valami nagyra méretezett galambdúc. A cselédházak mellett olyan kis kertek voltak, napraforgó szárral kerítve, hogy bizony valami divatos, néger bolondériát nemigen lehetett volna eltáncolni benne. Volt azon kívül egy nagy kastély, fenyőfákkal körülvéve, volt egy nagy félig vályog, félig deszka gépszín, abba hónaposok laktak, aztán egy nagy tégla égető gödör szélén ott áll az iskola, napraforgó szárral körülkerítve azt is. És voltak még disznószínek, kutricák, kisistállók, kendertőgyár, elhajított ekék, sánta ökörszekerek, és gani, és gani, és sár, és sár. Szóval olyan volt Dobaj, mint amilyennek egy rendes majornak lennie kell. Ide jártam én ki sokszor harcsadéneshez. Magányosan lakott száraz kenyérdarabok, tintacseppes írkák, megtépázott ABC-k, s a Franklintól ráerőszakolt mesterművek között. Volt még egy magaványolta deszkaasztal, egy csorba teljes köcsög ivóvíznek, és egy vesszőkosár kendercsepűnek. Az volt ugyanis a tüzelőszer. A falon porvas tagodott, a sarokban pedig a magánosság rongyos barna zászlói pókhálók lengtek. Első látogatásomkor ezeket a zászlókat én leszettem bizony. Egy seprű is volt, s azzal aggattam le a csendlobogóit. Harcsa nem tiltakozott, ez ellen csak azt mondta, ha adjam, hisz úgyis másikat aggat a pók helyette. Volt még a falon két kép is, két tusrajz. Mindegyiken egy-egy mesztelen bujanő omlott el pálmalevelek alatt kunéros állapotban. Ha kinézett az ember az ablakon, elnyűlt cselédasszonyokat látott. Egyik vízért ment a kútra, másik gyereket vesszőzött, harmadik tűnődve bámult, ahonnan a szél fú a semmibe. Volt még egy kővé égetett asszony is. Keskeny műmárvány talapzaton ült, fejét lehajtotta a két térdire, mintha azon gondolkozna, hogy miként kezdje meg a szoba rendbeszedését. Természetesen szobor volt, s ő is mesztelenül gondolkozott. Ez volt a Harcsa Dénes lakása belül. Kívül pedig a cselédek csürhéje legelt, s ványat, sápat cselédgyerekek ültek a disznók között karikába, s éneklő hangon tanulták a leckét. Öt osztályt tanított Harcsa, s néha-néha kiki kellett egy-egy osztályt telepíteni a csürhelegelőre, az idő engedte, hogy külön-külön minden osztály tanulja meg, Szapolyai vagy Zápolya János egy nagyra törő, büszke hercegnőnek volt a fia, s hogy a magyar főurak életüket és vérüket adták Mária Teréziáért. De az nem volt benne a tanrendben, hogy a magyar százezrek miért vándoroltak Amerikába. De Harcsa megtanította azt is. Egy kicsit többet is beszélt róla, mint amennyit kellett volna a sápadt gyerekhadnak, s ezért a bő beszédűségéért Berettyó Újfaluból sűrűn ígérgették neki az útilaput. De a gyerekek azért csak megtanulták, hogy miért kellett Vazulnak megvakulnia, Dózsának megégni, s hogy miért kell nekik a dobai csürgő legelőn karikába ülniük. És a gyerekek tanultak. Néha pévává száradt disznóganét vágott közéjük a szél, de azon kívül csend volt és mozdulatlanság. Csak az iskola napraforgó kerítésén belül nőtt a laboda. Szebbik nevén útilapú. Egyszer, mikor már mulandóban voltak az enyhébb őszi napok, újra kimentem Dobajba, de Harcsadénest nem találtam otthon. A gyerekek a padok tetején vitatkoztak, hogy melyik osztály menjen ki a csürhe legelőre tanulni. Olyan merengő idő volt. Ha dolgozott az ember, még megizzadt bele, de ha csak ácsorgott, bizony már borzongott a bőre. Elindultam a majorban, hogy lám széjjel nézek, s eszembe jutott, hogy még ott vannak a hónaposok. Oda mentem hát a gépszínhez. A két fele nyíló magos deszka kapu fele nyitva volt, s egy szakadt ingű ember épp a vállára emelt egy csobán vizet, s indult vele elfele. Láttam, vászon kapcája kilógott a bakany szárából, két felül a korcából csüngött az ing, s a szél csapkodta. Lassan, fáradtan távolodott az ember a csobámnal a merengő időben. Benn a gépszínben széles szalma vacok volt, rajta rossz pokrócok és két katonaláda. Az egyiken ott állott a név, Sintér Kálmán, Beregböszörmény. Három kicsi gyerek, mint a döbbenetes árvaság és magánosság tehetetlenség, három kicsi, szomorú vádolja, ültek a szín közepén a vacok alá tanyázott egerek között. Az egyik, a legkisebbik, még csak mászott, s hosszúkása vágott, héjas kenyeret majszolt, szopta, cuppogatta. Az őszi halálra összegyűlt fekete legyek karikában ültek a szája körül, dongták a szemét, s a vörösre ázott kicsi, nedves orráját. A második belevizelt a kis aranynadrágjába, s reszketett, és lilára kékült a szája széle. Az már megette a kenyerit, oda-oda kapott a legkisebbhez, hogy azét elvegye. A kicsi lese vette szájából a kenyeret, hanem úgy betömött szájjal visított. Mert rájött, ha kiveszi a kenyeret, úgy ordít, nyitott száján betódulnak a legyek. A legnagyobbik kislány volt, s emekettőre vigyázott. Egy szál két kantus volt rajta, s megöregedett kicsi arca dideregve bámulta a kapun át a megfoghatatlan egekbe. Vékony kis lába szárán, s kopasz karjain, mint a himlő veres lettek a bolha csípések. Kócos kis szöszke hajába szalmaszálakat tüzdelt a vacok, hogy megkoszorúzza a barna merengő időben az árvaságnak és a magára hagyottságnak ezt a szomorú kicsi ember állatját. Igen, ezt láttam Dobajban a gépszínben, s a gépszínnel szemben ott voltak a nagy fenyőfák, hogy ózon gyűjtsenek a kastélynak nyitott ablakába. Mondom, a félszín ajtó nyitva volt, s rajta bevésett nevek hirdették volna, hogy az a hely mégsem éppen büntető tábor, hanem a dobai nyári hónaposok tanyája. A kapudeszka kibírja addig, amíg egy ember élet. Igaz, a nép hamarabb leavasodik róla. Sajnálom, hogy nem jegyeztem fel őket. Ha tavasszal nem a kaszinóba megyek serkimérőnek, hanem beállok én is oda nyári hónaposnak, akkor most ide írhatnám sorba mind. Ki tudja, hol vannak már, s hány helyre vésték be a nevüket azóta. Hiszen száll az idő, fú a szél, és sodorja a faleveleket, s a falevél rokonát, az embert. A nyári hónapost hát, hogy ne sodorná. Jó délután megjött Harcsadénes, s azt mondta, na testvér, ezután nem leszek Harcsadénes. s meg is magyarázta, miért. Komádiban volt egy heti lap, s annak átvette a szerkesztését, de ő, mint tanító, nem írhatott a saját neve alatt. Hogy miért választotta a Barsi nevet, ő tudja. Elég az hozzá, hogy ő választotta, s ezután itte vallomásban is ez lesz a neve, amelyik alatt ma is ír. Igen, Barsi Dénes azután lapot szerkesztett. Megegyeztünk, hogy én is eljárok Komádiba minden héten, s ha többet nem is, de annyit keresek, mintha a Majdán kocsiját húznám, s etetném a kis piros gépet. S ha még akarok, amellett járhatok uraságon felől napszámra is. És csak ugyan. Azután majdnem minden héten megkaptam jó ideig Barsitól a 4-5 pengőt hetenként. S még odahaza is eljárogattam Varga Zsigához. De nem volt muszáj rostálni és zsákot mérni, hanem ha köhécseltem és lázas voltam, nem kellett dolgozni. Mert bizony az akkoriban sűrűn előfordult. A szabadság is meg-megeresztett néha-néha annyit, s azután már Piroska nem példálózgatott. Kivált, mikor Barsi Dénes Komádiba irodalmi estet rendezett, és himnuszokat is adott el. A nagy lendítőkerék mérhetetlen lassan csikorogva megmozdult, s az életen, a sorson, s rajtam állott, hogy meg ne álljon és be ne rozsdásodjon. Így állott a szénám annak az évnek a végén, amelyikben a himnuszok megjelentek, s amelyikbe a megkülönböztetés okáért a cipősök elneveztek engemet is parasztírónak. Nevezhettek volna igaz, nagykerekű sündisznónak is. Az úgysem állította volna már meg a dolgok menetét. Tudni élik, hogy a nyárnak jönnie kell, hiába szórja eléje a tél a lucskait, a nyár úgyis eljön, s ha eljön, a tél a semmibe takarodik. Ki ismerte Komádiban a csillagszemű kovácsot? Ugye senki? Dehogy nem. Én ismertem, meg Barsi Dénes, s aztán meg Szabó Pál. Szegény jó csillagszemű kovács. Hallom, már azóta ő is elment, s nem jön felém többet mosolyogva. Igen, gyenge bűrben voltam, s igen fázós állapotban, mikor legelőször beléptem abba a kis kocsmába, amelyiknek ő volt a gazdája Komádiban. Barsi azt mondta neki akkor, na látod, ez a Sinka Pista? Ő csak eldörmögte a nevit, ahogy az szokás, s hogy én nem értettem meg, egy versem után elneveztem, mondom, csillagszemű kovácsnak. Pedig hát Megyeri Józsefnek hívták. Ott az ő kályhája és bora mellett megírtam akkor télen pár szép verset, s azért is kedves nekem az emléke. Meg aztán vannak emberek, kikkel, ha kétszer találkozunk, harmadszor már úgy köszönünk nekik, mintha mindig ismertük volna. Ez valami belső ügy, s bizonyosan az ösztön dolga is. Megyeri is ilyen ember volt. Hallottam róla, hogy sokat vergődött addig, és sokat azután is, amíg a pisztolyt a homlokához emelte. Élt, elment. Ez a pár sor legyen itt ő érette. Abban a kis kocsmában láttam 20 év után Deli Tihamért. Együtt jártunk iskolába. Félig meddig ő is a cipősökhöz tartozott. Láttára előkavarogtak a régi emlékek. A kósaház, a nagyeperfa, a vad szomorú szabadság szalonta piacán, mikor a históriákat árultam, és két fillérért hordtam az úri házakhoz a kanta vizeket. Eszembe jutottak a vágyak a gimnázium után, s a fájdalmak, amiért lemaradtam. A fájdalmak, miket emléknek szegeztek belém az évek. Ültem a csepükájha mellett, s lassan, Melegedett a bor a poharamban, s lassan melegedett a lélek is bennem az emlékek között. Elővettem a barsi táskájából a himnuszokat, pár sort, s a nevemet beleírtam, s odaadtam neki. A lapokat megpergette az ujjai között, itt-ott belenézett, s azt mondta, igen, csak ugyan, hallottam már rólad. Aztán tele szájjal belenevetett a levegőbe, s elkezdte mesélni egyik csiklandós kalandját. Sárga csizmája volt lovaglónadrágja, s ahhoz való szelleme. Útbiztos volt Komádiba. Szegény fiú, véltem magamba, s visszaballagtam a csepükájha mellé. Aztán már párszor láttam szép sugár alakját, de ő kitért, s így nem beszélgettünk többé. A csillagszemű kovácsnál ismertem meg Takács Ferencet is, fiatal jegyző volt, és a Komádi és vidéke szerkesztője. Azért volt a szerkesztő, mert benne bízott a vármegye. Neki kellett arra vigyázni, hogy olyan írás is jöjjön a labba, ami mézes madzag legyen a vármegye szája előtt. Ennek a mézes madzagnak a húzgálását Barsi Dénes magára vállalta. Igaz, nem sokáig sikerült neki, mert a vármegye rájött, hogy kevés a madzagon a méz. Ő azonban nem volt hajlandó többet adagolni. Így volt. Takács különben nem azért volt szerkesztő, hogy írjon is. Ő csak szerkesztő volt, s nincs tovább. Jegyző volt, s ami szép hivatalos dolgaiban emberséges. Szép és ritka dolog ugyanis mostanában az olyan emberség, ami nem hivatalosan, mert ott szép volt a jó modor is, hanem a közösség szolgálatának tudatában önkéntelenül jött. Takács most Kőrös Tarcsán főjegyző, s az egész falu hallom Sző Fon a vezetése alatt. Hát én szőttem és fontam volna álmaimat a keze alatt olykor, pincerében nem tudom, hogyan vallanék ma felőle, mert bizony ott, ahol kemény és félelmes az élet, hamar koppan az eszti kenyele, s égő veres csíkokat vág az ostor. Az ostorvágások s a vörös csíkok pedig még az idők és az emlékek öbliben se tudnak megfehéredni. Igen, mondom, megismertem pár embert Komádiban. Ki tudja, hová veti az embert a sors, gondoltam, s ha ide vetne, lesz legalább, aki rám nyitja az ajtót.